Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szalai Imre fazekassal, cserépkályhaépítő népi iparművésszel Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában mai vendégünket, Szalai Imre fazekas, cserépkályha és kemenceépítő népiparművészt.
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Különösen köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést, hiszen vidékről jött föl. Ismerjük valamennyien a gyermekkori mondókát, volt egyszer egy kemence, belebújt a kisbence, kormos volt a kemence, fekete lett kisbence. Természetesen az elkövetkezőkben nem csak kemence készítésről lesz szó, de nekem ez a kis gyerekkori mondóka jutott eszembe a foglalkozásáról. Budapesten született, itt nőtt fel. Egy kicsit kérem beszéljen a gyermekkoráról, milyen családba született, hiszen minden ember életében nagyon meghatározó a gyermekkor.
Budapesten születtem, de a szüleim nem budapestiek voltak. Ők már felnőtt korukban kerültek házasságkötésük után Budapestre. Anyukámnak a családja Somogyban élt, Öreglakon. Ez egy nem olyan nagyon kicsi falu, de azért igazi falu volt. Nyári szüneteket, meg téli szüneteket bátyámmal elejétől végig ott töltöttük mindig, kamaszkorunkig. Mikor kisebbek voltunk, akkor a budapesti udvar volt szűk, társasházban laktunk, volt kert, de picikorunkban az az udvar volt szűk, és az öreglaki udvar volt a nagyvilág, meg a szabadság. Kamaszkorunkban egy kicsit megfordult, akkor már a falu szűkebb lett, és akkor már kevesebbet mentünk Öreglakra. Ilyen módon vidéki életet megismertem, és nagyon tetszett, szerettem. Régi a nagyszüleim háza egy olyan ház, amit a nagyapám épített, mert ő kőműves volt, és hát akkor úgy mesélték nekem, hogy mikor nagymamámmal összeházasodtak, megismerkedtek, azt mondta, hogy Margitom, a te házad lesz a legnagyobb a faluban. Egy szintes házból most a legmagasabb ház, tehát 3,5 méter a belmagassága. Mi itt nagyon sokat voltunk, és nekem minden tetszett, ami régi, ami a falusi, paraszti élethez kötődő tevékenység, szerszám. Ezeket én szerettem, bár mondjuk úgy kapálni nem szerettem nagymamámmal ezt, ő is tudta, meg én is, de attól ugye az egész összességében tetszett, és amikor én felnőtt lettem, sokáig nem tudtam, hogy mi legyek, utána valahogy kitaláltam, egy gyerekkori emlék beugrott, hogy nekem a fazekasság tetszett, ezzel megismerkedtem, elkezdtem vele foglalkozni, és valahogy ez adta magát, hogy fazekasnak lenni Budapesten nem lehet, én nem akarok itt élni, és akkor elmentem vidékre. Először Somogyba, utána Zalába, tehát több állomáson keresztül jutottam el kezd helyre.
Tudja, azért érdekes, amit mond, mert azt mondtam, hogy a gyermekkor meghatározó, és ön a nagyszüleiről beszélt, és milyen érdekes. El kell, hogy mondjam, hogy nekem is a szüleim házasságkötésük után kerültek föl a fővárosba, ők mindketten zalaiak, és én is Zalában, egy nagyon pici faluban töltöttem a gyermekkoromat, mondjuk én még kamaszkoromban is szívesen, bár akkor már azért nem 2 hónapot, legfeljebb pár hetet. Nekem meggyőződésem, hogy azok a gyökerek nekem is nagyon meghatározóak. Tehát az, hogy én is szeretem a természetet, vagy például nagyon tisztelem a mesterembereket, a kézműveseket, ez biztos, hogy valahonnan, onnan ered, tehát a kétkezi munkának a tisztelete. Igen, valahol a gyökereink nagyon meghatározóak tudnak lenni. Azt mondja, hogy korán megkedvelte a fazekasságot. Mi volt az első tárgy, amit elkészített?
Az első tárgy általában semmi, tehát az ember odaül a koronkhoz, azt hiszi, hogy csinál egy vázát vagy valamit, tehát nem fog, vannak technikai dolgok, amiken túl kell esni, és akkor mire az első alkalommal leszáll a korongról a próbálkozó, örül, hogy agyagos lett, és amit csinált, az ott marad a korongon, általában nem hasonlít semmire, tehát jó indulattal hamutartónak, vagy macskatányérnak lehet nevezni. Én is ilyeneket csináltam először.
Igen, ez megint nem rólam szól ez a műsor, de én is azt hittem, hogy mikor látja az ember a fazekas mester dolgozni a korongon, olyan egyszerűnek tűnik, ahogy nyújtja azt a tárgyat, hogy alakul a keze között, közben pedig csuklik, nyeklik, tehát ez nem egy könnyű mesterség, akárhogy is valóban ennek megvannak a szakmai fortéjai, fogásai.
Igazából én először tévében láttam, pontosan emlékszem, hogy Csizmadia János, csákvári fazekas, gyerekeket fogadott a műhelyében, korongolt egy 30-40 centi magas edényt, fennálló edénynek hívják az ilyet, ez egy csőből indul, és amikor a 30 centi körüli cső elkészült, akkor odaültetett egy kisgyereket, hogy na próbáld meg. És akkor ezt már én ilyen mostani felnőtt fejemmel gondoltam, hogy ez egy nagyon kegyetlen dolog, tehát én a saját darabomat, ha félbe kell hagynom, és valamiért 2 percre, 5 percre ott hagyom, és visszaülök hozzá, az sem könnyű, de egy vadidegen után odaülni úgy, hogy még soha nem próbálta, tehát a kisfiú természetesen ledöntötte azt a hengert, beszakadt az oldala, viszont én nagyon sajnáltam, hogy nem én ülök ott, mert én biztos voltam benne, hogy én nekem nem dőlt volna össze. Én tudtam volna folytatni, ez ilyen nem tudom, 4-5 valahány éves koromban, óvodás koromban volt, hogy én ezt láttam.
Egyébként tanulta ezt a mesterséget valahol iskolában?
Tanultam, de 4-5 éves korom után évekig azt mondtam, hogy én fazekas leszek. Volt egy iskolai dolgozat, hát akkor már nyilván tudtam írni, nem tudom hány éves koromban, de alsó tagozatban még. Több oldalas dolgozatot írtunk arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és akkor én onnantól, hogy reggel talicskával, ásóval kimegyek agyagér, hazaviszem, meggyúrom, megtaposom, ezt leírtam, tanítónénik odajöttek hozzám, hogy ezt én honnan vettem meg, hogy tehát nyilván a filmben láttam Csizmadia Jánostól, és utána 20 éves koromig ez feledésbe merült. 18-20 éves korom között érettségi után nem tudtam, hogy mi legyek, minden ismerős adott tanácsot, hogy mi legyek, nem igazán vált be. Belsőépítész akartam lenni szintén valakinek a tanácsára, oda nem vettek fel, dolgoztam egy cégnél műszaki rajzolóként, közben jártam rajzolni egy képzőművészkörbe. Egy ott mintázó hölgy, nálam jóval idősebb, színésznő volt, nyugdíjas korában elkezdett korongolni. Vezetett egy szakkört. De már egy éve ott voltam vele, hallottam erről, és eszembe jutott, hogy engem gyerekkoromban ez érdekelt, hogy egyszer elmegyek kipróbálni az aznapi rajzolás helyett. Egyszer elmentem kipróbálni, és onnantól ezt napi szinten csinálom. Tehát másnap megint elmentem. Körülbelül egy évig jártam hozzá, és utána beiratkoztam egy 2 éves szakmunkásképző iskolába. Tehát szakmaként is megtanultam, és van róla bizonyítványom, kerámia formázó, tehát ott nem fazekasnak hívják, hanem hivatalosan ez kerámia formázó.
Végül is megtalálta akkor az útját. Európában egyedülálló módon mutatja be a magyar kályhás hagyományokat a keszthelyi Festetics kastély szomszédságában található kályhák házában. A Festetics kastély történetéről sokat tudunk, viszont a kályhák házának otthont adó épület, én láttam képen és filmen, ennek a története is érdekes lehet, mert gyönyörű épület.
Igen, ez az épület igazából nem önmagában érdekes, hanem az utca, most Kastély utcának hívják az utcát, régen valószínűleg nem ez volt a neve a Festeticsek idejében, de az egész utcát azért építették a Festeticsek, hogy a mezőgazdasági munkásaiknak legyen lakása. Az, ahol én vagyok, most az önkormányzati az épület, ez egy 3 méter 20-as belmagasságú épület, 2,5 méter magas ajtókkal, elég díszes homlokzattal, tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen mezőgazdasági, közepes, alsó vezetőknek lehetett a háza, tehát nem zselléreknek, vagy egyszerű kétkezi munkásoknak. Amit én tudok róla, hogy az utolsó időkben itt 2 család lakott, az utolsó idő az a háború befejezése, háború utáni néhány évet jelenti. Az egyik családból a családfő kapus volt, egyenruhában állt a kastély kapujában, ami ott van 5 méterre a háztól, a másik családfő az pedig parádés kocsis volt. Tehát ők saját jogon laktak ott, gyerekeik, unokáik. Járt nálam mind a 2 családból valaki, akik unokák voltak, kisgyerekek, és 50-es évek legelején kellett elköltözniük, hogy még igen, még az ő nagyapjuk saját jogon lakott ebben a házban.
Később beszélünk ennek a háznak, a kályhák házának a berendezéséről, illetve a helységeiről, Úgy tudom, hogy ez egyben a műhelye is.
Igen, tehát a kályákháza, nekem ez a 7. műhelyem amúgy, tehát elég sokadik. Mindegyik műhelyem nyitva volt, bárki előtt be lehetett jönni, de nem ennyire volt közel az utcához, nem volt ennyire egyértelmű, hogy oda be lehet jönni. Családi ház, hátsó része, de ez most nagyon közel van az utcához. Meg valamiért azt gondoltam, hogy ennek legyen egy neve. Én nem mindig csináltam kályhákat, tehát fazekasként először edényeket, dísztárgyakat, használati tárgyakat csináltam, de most már több mint 20 éve kályhákat, és ezzel is akarok foglalkozni. Nem csak csinálom, többféleképpen szerepelnek itt a kályhák. Mire elkészültem, azt gondoltam, hogy legyen egy neve. Egyszer csak ez jutottad eszembe, hogy ez a kályhák háza.
Ön a régi tárgyak szerelmese, erről beszélt is, hogy a nagyszülőknél megszerette ezeket a régi tárgyakat. Új funkciót talált, régi, más szemében talán kidobásra való tárgyaknak, emlékeknek, ez is a kályhák házában található. Néhányat említsen meg.
A kályhák háza három részből áll, van a makett kiállítás, ahol kizárólag a kályhák kemencék szerepelnek. A makett kiállítás mellett van egy, én kerámia élménytárnak hívom, ahol nagyon sok régi tárgy van, és akkor ezeken ilyen kézműves kerámiák. A harmadik rész pedig a műhelynek a látogatható része, ahol én dolgozom. A maketteknek úgy készítettem polcot, sokat gondolkodtam rajta, hogy miből legyen, és akkor a végén téglából, sárból, meg tetőcseréből vannak a polcok. Ezekből készültek a kályhák és a kemencék. Nem úgy raktam össze a téglát, ahogy téglát össze kell rakni, meg a cserepet sem, de a végén ez egy polc lett, amiben fülkék vannak a tetején, vízszintes felületek. Én nekem hát, tetszik, tehát szeretek ránézni, hogy nekem mindig érdekes, ha oda nézek. Ahol a kerámiák vannak, ott is rengeteg régi tárgyam van, a nagyapáméknak vegyes kereskedése is volt, és például az egyik falat, egy ágynak az oldaldeszkáját föltettem a falra, és a vegyes kereskedésből megmaradt fiókokat a nyílásukkal kifele fordítva, gulaszerűen egymásra raktam, ami megint csak kis fülkéket eredményezett, tehát a fiókba, a fiók közé kisebb tárgyakat tudok betenni. Nem mindenki jön rá egyből, hogy az ott a falon az micsoda. Van egy régi sílécem, ami a talpával felfele fordítva remek polc, 3-4 centis kis figuráknak.
Van egy mángorló.
Van az is.
Ahol kályhacsempéket.
Igen, igen, mert ugye a mángorló így be van fogazva. Nem kályhacsempék, hanem ilyen pici díszcsempék, ami pont beleilleszkedik a mángorlóba, és éppen olyan szögben dőlnek meg a mángorló faragása miatt, hogy úgy rá lehet nézni, látszanak a képek.
Szó esett, hogy az egyik teremben makettek láthatók, ha jól tudom, körülbelül 90 makett készült már el. Nyilvánvaló dolog, hogy miután ez tájegységenként mutatja be a kályhákat, valamilyen gyűjtőmunkát is kellett ehhez végezni.
Végeztem, de nem személyesen. Tehát én fazekas vagyok, abból élek, hogy a műhelyben dolgozom, kályhákat építek. Sabján Tibor Szentendrés Kanzenben dolgozott, nem él már sajnos, néprajzos és építész volt, és ő írt elsőként és egyelőre utolsóként összefoglaló munkákat a népi tüzelőeszközökről. Nekem ez az egész kályhás dolog úgy tetszett meg, hogy az ő könyvének a legelső kiadását 89-90 valahogy így elég régen láttam, kezembe került, és én akkor már fazekaskodtam, és a csempéket korongolják a szemes kályhákhoz, és már ez a képeken látott korongolási technika is annyira tetszett, hogy szerettem volna kipróbálni, de nem volt miért, meg hova, és végül is én az ő könyveit használom, ez nem valódi gyűjtés, viszont azt gondolom, hogy egy picit hozzáteszek az ő munkájához azzal, hogy ő összegyűjtötte ezeket, amit lehetett, lefotózott, lerajzolta, beletette egy könyvbe, én pedig igazából a makettekkel térben mutatom meg, mivel a makettek méretarányosak, minden makett egy a 10-es léptékű, a szoba bal sarkában lévő tábláskáj, hát a jobb oldalon levő buboskemencével tökéletesen össze lehet hasonlítani, hogy melyik mekkora helyet foglalt, egy felnőtt ember esetleg hogy látta, egyiknek rálátott a tetejére, másikat alulról látta. Tehát én ilyen módon gyűjtök könyvekből.
Még talán múzeumokból, ahol
meg... Hát igen, igen, de a könyv az elsődleges forrás, mert ez annyira alaposan feldolgozza, hogy a múzeumoknak ennél kevesebb az anyaga, de lehet olyan, ami nem fért be a könyvbe.
Tudom, hogy elsősorban kályhákat készít, erről is fogunk beszélni, de ez a kemence, úgy, ahogy a bevezető mondókában már felmerült, valahogy nem tudom miért nekem az emlékeimben mégis, ez nagyon benne van, hiszen a búbos kemence nagyon sok irodalmi alkotásban megjelenik. A búbos kemence régen aludtak, hozzádőlve üldögéltek, melegedtek nála. A búbos kemence szinte végigkísérte az emberek életét, hiszen mást tudott adni egy gyermeknek, mást a felnőttnek, mást egy öreg embernek, melegedni, kuckózni, sőt, ugye például kenyeret sütni, vagy egyebet benne sütni lehetett. Ha jól tudom, akkor a patkának még egy kis csúfneve is volt, ez a vénasszony pöfögő.
Volt ilyen, és a patkának teljességenként megvolt a saját neve, tehát nagyon sok néven illették, amit én bevallom nem fogom tudni felsorolni, és összesen részben, de helyenként, teljességenként megvolt a saját neve, és fontos szerepe volt. Gyakorlatilag végigkísérte az ember életét, ugye, ahogy ön mondja, tehát megvolt a kisgyereknek a helye is a kemence mellett, és ő kisgyerekkorában nyilván nem mehetett az idősnek a helyére, viszont a gyerekkor és időskor között is megvolt a helye, ha lány volt, akkor a kemence túloldalán a konyha felől, tehát akkor nem üldögélni tudott a kemencénél, hanem dolgoznia kellett, esetleg ilyen téli munkáknál, szövés-fonásnál szintén a kemence volt a központ, hát nyilván, mert hogy ott volt meleg, ülő munkánál nem lehetett hideg helyen dolgozni, de tehát az egész életét végig kísérte.
Mostanában divatja lett a nosztalgiázásnak a régi falusi élet után. Nagyon sok fiatal a városból vidékre költözik, ott kezd új életet, ott gazdálkodnak. Kik azok, akik önnél kályhát rendelnek? Van-e közöttük ilyen újrakezdő fiatal, hiszen elsősorban ön kályhákat készít?
Újrakezdő fiatal szerintem nem volt. Én körülbelül 200 kályhát, sparheltet, kemencét csináltam eddig, és igazából név szerint emlékszem mindenkire, tehát most nem tudom egyből megmondani, de beugrik mindenkinek a neve meg, hogy hol, mikor csináltam neki kályhát. Inkább olyanok kerültek én hozzám, akiknek tetszik a falusi életmód, vagy van egy nyaralójuk, ami egy régi falusi házból van átalakítva, vagy olyasmit építettek. Van olyan is, aki eleve olyan helyen lakott, amilyen falusias környezet, de városba is került, ez szemes kályha, városi lakásba is kerül most már. De amit tudok, megtartok a hagyományból, tehát a csempét ugyanúgy készítem, korongolva, kézzel csinálom, de lehet változtatni, tehát az a cél az, hogy életben tartsam én is, meg más is ezt a hagyományt, és hogyha ehhez az kell, hogy a klasszikus szemes kályha formán változtatok, és egy teljesen egyedi kályha formát alakítok ki, ami egy városi házba, lakásba is illik, akkor ezt én szívesen teszem, mert maga a szemes kályha elnevezés is életben marad, a technika is életben marad. Nyugodtan be lehet tenni egy madaras, életvás, virágos kályhacsempét díszíteni abba az amúgy nem népi formájú, de olyan módon készült kályhába. Inkább ez határozza meg a megrendelőknek az érdeklődése, valószínűleg nekik is gyerekkori emlékek. Talán azért sincs, mert aki elmegy így új életet kezdeni, nagyon fontos neki, hogy mi mennyibe kerül. Nem olyan drágák a kályháim, de ennél lehet olcsóbban is. És lehet, hogy ők inkább egy egyszerűbb, olcsóbb megoldást választanak.
Most a hallgató kedvéért teszem fel a következő kérdést, mert lehet, hogy sokakban felmerül, hogy mi szemes kályháról beszélünk, hogy a szemes kályha, cserépkályha, van-e különbség, vagy csak az elnevezésben?
Cserépkályha szerintem egy összefoglaló elnevezés. Kályhát amúgy sokféle anyagból lehet készíteni, van öntött vaskály is. A szemes kályha a cserépkályhán belül egy fogalom. A szemes kályha az mindig korongolt kályhacsempét jelent, ez lehet kerek vagy négyszögletes. A négyszögletes is korongon készül, csak a legvégén kell a körből egy négyzetet alakítani.
Ha jelentkezik egy megrendelő, akkor gondolom ön rajzokat készít, és valahogy közös megbeszélések során születik meg azt, hogy milyen is legyen az a kályha. Például van olyan, aki arra is gondol, hogy legyen egy pici ülőkerész. Ez persze csak én most gondolom, hogyha én egy ilyen szemes kályhát csináltatni, biztos fontos lenne, hogy legyen egy olyan része, ahol a hátamat neki támasztom, és melegedhetek, olvasgatok mellette, vagy rajta az ülőkén.
Igen, hogyha a megrendelő nem gondol rá, hogy legyen egy kis ülőke mellett, akkor én megkérdezem. Ez adja magát, a Szemes Kályhának megvan az a jellegzetessége, hogy ez ilyen 40-50 centi közötti magasságról indult hagyományosan, és most is a csempekályhákat, cserépkályhákat nagyon sokszor 20 centi magas lábazatról indítják, ami mellé a patka már nem annyira kézenfekvő, de mivel a Szemes Kályha gyakorlatilag pont egy ülő magasságról indul, ezért első ránézésre adja magát, hogy kéne valami melléje, és akkor sokszor készül fix patka, amit én megépítek, sokszor igazából csak a lehetőség van meg, hogy úgy helyezzük el a lakásban, hogy akár egy valami széket, padot, valamit később mellé lehessen tenni.
Említette, hogy természetesen milyen díszítéseket alkalmaz ezeken a szemes csempéken?
A szemes csempéknek a díszítése a korongon készül, tehát a szemes csempé az most a korongol csempét jelenti én nekem, és mivel ugye korongolva készül, a díszítés és forgás közben egyszerűen belenyomom az ujjamat a közepébe, vagy adott helyre, és akkor attól függően, hogy milyen erősen nyomom bele egymás mellett, milyen sűrűn nyomom az ujjamat, vagy egy vékony kis fadarabot, ebből kijön egy ilyen körökből, gyűrűkből alakuló minta. A szemes kályháknak 5 nagyobb tájegységre oszlik a Dunántúlon mégis a stílusa. Mindegyik tájegységnek megvoltak a jellegzetes mintái, amiket préselt csempéken alkalmaztak, vagy voltak ilyen rátétes minták, hogy egy sima lapra utólag ráragasztották az egyébként kipréselt mintát. Én Balatonfelvidéki és kisalföldi mintákat csinálok. Jelenleg kizárólag, de még csinálhatok mást is. Ezek madaras mintát jelentenek, tulipános, életfás mintát. Nagyon sok minden változott a Szemes Kályhának, más volt a szerepe 150 évvel ezelőtt is, meg most is. 150 éve nem volt tipikus, hogy ülőpatka van mellette, és ezért a kályhának a legalsó sora volt a mintás csempés. Most ha eléje ülnek, nem látszik a mintás csempe. Én tőlem most, ha kérnek mintás csempét, én a felső sorba teszem, pontosan ezért, hogyha nekidőlnek, odaülnek, akkor is látszódjon, vagy pedig a hagyománytól kicsit elszakadva egy-egy csempét adott helyre, ami valami miatt központban, megrendelő és az én ízlésem szerint.
Mázas csempék ezek többnyire?
Igen, igen. Ez a 19. század végétől mázas csempe, azelőtt a parasztembereknek, falusiaknak mázatlan csempébe volt a kályhája. Egyszerűen azért, mert a mázas kerámia falusi viszonylatban mindig kétszeresébe került a mázatlannak. A mázatlan edényt, mint tálat, bármit, egyszer merítették meg gabonával, az volt az ára egy adott időben. A mázasat kétszer merítették meg, tehát a kályha csempe ugyanígy sokkal drágább volt mázasan, és akkor a 19. század legvégére jutott olyan anyagi helyzetbe a parasztság, meg az igények valószínűleg úgy alakultak, hogy onnantól már mázas, és mázatlan lett a nagyon-nagyon ritka.
Említette, hogyha megrendelnek egy kályhát, akkor nyilvánvaló dolog, hogy a megrendelőnek az elképzeléseit és meg kell hallgatni, és bizonyára a saját lelkét, a saját formavilágát viszi bele végül is a munkába, tehát megpróbálja a kettőt összehozni. Ez könnyű dolog, vagy néha vitával jár?
Ha nehezen megy, akkor nem is megy. Tehát ez hamar kiderül, hogy nem tudunk. Ott kezdődik, hogy én sem erőltethetem rá senkire az én akaratomat, de én rám sem tudja más rám erőltetni, mert amivel nem tudok azonosulni, azt nem tudom megcsinálni. Ezt van, akinek mondom is, van, akinek nem kell mondani, mert van egyfajta összhang, és akkor ez szóba se jön, hogy valamelyikünk nem tudna azonosulni. Igazi vita nincsen, olyanok vannak elég sokszor vagy gyakran, hogy meg kell győzni egymást. Tehát volt olyan, aki engem győzött meg, és elfogadtam, amit ő mond, de mindenképpen az kell, hogy mind a ketten azonosuljunk azzal, ami majd oda kerül a megrendelő lakásába, amiről az egyik megrendelőm, hát nekem nagyon tetszett, amit mondott, hogy ő tudja, hogy ez a kályha nem az ővé, ez az én kályhám, ő csak örökbe fogadta. Ebben valami van.
Ez nagyon szép gondolat, igen. Tényleg. A kályhákról beszélünk, de megkérdezem, hogy azért kemencét is készít?
Igen, úgy szoktam megfogalmazni, hogy én olyan tüzelőeszközöket csinálok, amik egy 20. század elejé parasztházban voltak. Ott volt kályha, kemences parhelt, tehát grillező, kandalló, ilyeneket nem csinálok. Amit egy parasztházban használtak valamikor. Kemencét sokkal kevesebbet csinálok, tehát én fazekas vagyok, kályhás elsősorban, de azért érkezett olyan kérés és igény is, hogy építsen kemencét, de kevesebbet tudok bemutatni készet is, de szívesen csinálok.
Szalai Imre fazekassal, cserépkályhaépítő népi iparművésszel, Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.